Jazzzenét játszani a világ összes hangszerén lehet, de van egy, aminél talán a legtöbb dal születik, és bármilyen hangszeres is legyen az ember, előbb vagy utóbb biztos, hogy találkozik a billentyűkkel. Legyen az akár zongora, akár elektronikus billentyűs hangszer, szintetizátor. Mai vendégeim mesterien bánnak ezekkel a hangszerekkel, és bár mind a hárman a jazz műfajában mozognak, három egészen más megközelítés figyelhető meg a játékmódjukban. Mai vendégeim Kalteneker Zsolt, Olá Dezső és Sárik Péter. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Azon kívül, hogy nyilván van egy ilyen közös nevező a zongora billentyűs hangszerek, én találtam, így belecsapnék gyorsan így az elején a lecsóba, találtam egy olyat, ami még összeköt benneteket, és ez mondjuk a Távol-Kelet. Miért szeretnek bennünket annyira, engem nem, mert még nem hívtak, hogy miért szeretnek benneteket ennyire mondjuk Japánban, vagy de azt tudom, hogy te voltál Kínában is.
Én csak Kínában, Japánban még
te nem. Nem voltál?
Nem.
Te Kínában
voltál. De szeretnék.
Voltatok Japánban. Te voltál Japánban?
Én voltam Kínában, és jelentek meg lemezeink Japánban.
Japánban. Hogy mi az, amitől különleges a magyar jazz ott kint?
Én azt gondolom, hogy a magyar jazz zongorázásnak, és ez csak az én véleményem, aztán lehet, hogy nagyon sokan majd osztoznak velem ebben az elhangzásra után, annak van egy különleges éle, itt van egy különleges kelet-európai hangzásvilága, a velünk élő klasszikus zenei magyar legendák, Bartók és Kodály zenei világa, hát és ezen kívül nemrég távozott Szakcsi Lakatos Béla legendája. Én azt gondolom, hogy az a fajta játékmód, szabadság, az mostanra egy élő zenei kultúrává alakult a magyar jazz zenei életben, és szerintem ez egy követendő példa. És én azt gondolom, hogy ezt a fajta élt hallják a játékunkban, ami egy különleges dolog, hiszen ugye mindenki úgy tud improvizálni, ahonnan jött. És ugye én amerikaiul nem fogok tudni improvizálni,
nem,
mert alapvetően ugye lokációban két szegmensre köthető az életem, az Zalaegerszeg Egri József utca és 13. kerület. Tehát, hogy az nem fog menni. Viszont ez az él, viszont szerintem hallatszódik bennünk, és szerintem ezt szeretik az emberek.
Más volt egyébként egy ilyen, mondjuk egy japán közönség előtt játszani? Másképp veszik a dolgokat, mint egy európai vagy amerikai közönség?
Azért nehéz ezt most így 24-ben megítélni, mert én 2005-ben voltam ott, és azóta szerintem mindenhol a világon nagyon sokat változott a közönség, valószínűleg ott is. Akkor mondjuk összehasonlítva az akkori egyéb helyszínekkel, talán a fókusz, meg a ráhangoltság, meg a zenével szembeni alázat az, ami az én tapasztalatom szerint ott nagyobb fokú volt. Tehát nagyon jó volt ott, nagyon jó volt ott játszani, az ilyen nagyon apró nüanszokra is elképesztően érezhetően reagáltak, még hogyha ez nem is hangos tetszés nyilvánításban, vagy ilyesmiben nyilvánult meg. Persze a végén az is volt, csak hogy közben így, hát tudod, amikor az ember érzi, hogy
szeretik,
minden hangján, igen, minden hangjára figyelnek, igen. Szóval ez most már manapság, ez nagyon ritkán van. Néha még összejön, de sokkal nehezebb megcsinálni ezt a fajta aurát egy koncerten mostanában. Úgyhogy nem tudom, jó lenne kipróbálni ezt megint odakint. Egyébként csak visszatérve az előbbiekre, hogy azért más oka is van ennek, tehát Japánban egész egyszerűen az életszínvonal, meg a ráérés, meg az érdeklődés ezek közös halmaza miatt nagyobb türelem és figyelem van a periférián lévő, tehát a nem amerikai mainstream, nem sztár, stb. Tehát a réteg jazz ügyekre is, és emiatt nyilván a magyar jazzre is, vagy bármiféle. Szóval én például nagyon, vagy hát nem nagyon, de nem igazán abba a hagyományba mozgok, amit Dezső említett, és mégis működött ott az a dolog, tehát ez egy picit átfogóbb. Persze az is igaz, amit ő mondott nyilván, egy csomó előadóra, meg zongoristára, tehát az is egy jók, vannak másokok is.
Neked milyen tapasztalataid voltak Kínában?
Ott ilyen gyermeki közönséggel találkoztam, tehát nagyon, nagyon nem profi, jó értelembe vett nem profi közönség. El is mondták, hogy ezért komoly lemaradásban vannak ez ügyben, nem csak ez ügyben, hanem nyugati kultúra ügyben is természetesen. És ilyen ilyen nagycsoportos óvodás közeg volt, és nagyon gyermekien vették a poénokat, nagyon úgy, amikor először hall az ember dolgokat, de igazából még visszatérnék én is az első kérdésre, szerintem az is van, hogy mi egy jó kis keverék nép vagyunk itt, ide bedobva Európa közepére, keleti felébe, és valahogy összekötjük ezt a két világot, én azt látom. És úgy alapjában, mivel szerintem nagyon sok magyar zenészről elmondható az a bizonyos szenvedély, ami nem csak a zenei múltunkban, hanem a vérünkben van benne, és ezt a szenvedélyt ezt nagyon bírják nyugaton is, hiszen ugye nyugaton sok helyen ez nem feltétlenül jellemző, mondjuk az észak-európai jazz kifejezetten cool, vagy a németek se feltétlenül biztos, hogy jó, ha nekiállnak hardbopot játszani, mert nem áll nekik jó, és keleten meg úgy érzem, hogy akár merre mentünk, például Kazaksztánba, megvesztek. Tehát az első Bartók mű után fölugrott mindenki, ami azért elég jó. Igen. Tehát onnantól elég jó játszani a maradék 50 percet. A japánoknál meg én emlékszem, Cegléden zenei általánosban jártam, és jöttek a Kodály módszert tanulni. Tehát valamiféle olyan bekötés van, amiről nem is biztos, hogy tudunk, vagy megfogalmazhatjuk. Ők érdeklődnek irántunk.
Hát akkor menjünk vissza a másik közös dologhoz, a maga a hangszer. Ugye egy kívülállónak a zongora az, amikor leülnek vagy egy pianino mellé, vagy egy Steinway mellé, és akkor az a zongora. Tehát mi tudjuk, hogy ez sokkal szerteágazóbb a ti esetetekben. Amennyire én tudom, te inkább elmentél ugye az elektromos zongora irányába, és nem... Vagy használsz még egyébként? Már, tehát mindenféle hangszerre játszol?
Persze, hát ennek sok oka volt, végül is annak idején, amikor én ugye az előző évezredben, amikor én ennek nekiálltam, nagyon kevés helyen volt akusztikus zongora, és valószínűleg ez is belejátszott abba, hogy az ember a digitális hangszerek mögé kényszerült.
Igen, tehát, meg ugye, vinni kellett a klubokba a hangszert.
Hát igen, és az nekem valahogy sose tetszett, mert ugye a zongora az legyen zongora, és akkor ugye az mindig valami pótlék, de hogyha már elektronikus hangszereken kell játszani, akkor mi lenne, hogyha azt kimaxolnám, és akkor azt használnám hangszerként, de nem úgy, hogy az a cél, hogy én most pótoljam a zongorát valahogy, hanem hogy önálló.
Nem is lehet, ugye? Tehát ez a két különböző hangszer.
Hát azért nagyon megközelítés kérdése. Tehát nyilván egy Avishai olyan trió, az jó, mondjuk az a Bőgősnek a trió, de nagyon zongoracentrikus. Tehát ez teljesen értelmetlen lenne bármiféle digitális hangszerrel. Most egy olyan, mondjuk ahogy én mostában megint fogok triózni, ott ugye az van, hogy bizonyos számokban Rócz, bizonyos számokban Örlice, bizonyos számokban egy pianino, én jobban szeretem a pianinókat. És tehát akkor valahogy adja magát, hogy akkor legyen egy digitális hangszer, ami viszont olyan karakterre tudja megszólaltatni ezeket a hangszereket, ami oké, hát most nem akarok itt cégeket, meg brendeket tolni, de egy ilyen van, én azt használom, ott
az
is
a... Az a piros.
Az a piros, igen. mindenki 30... csak így ismeri. A piros. Igen. A bordós egyébként, csak mondom, tehát ti fiúk pirosnak el, látjátok? Van egy pici bordó is.
Szóval, de ott is nagyon nehéz volt, tehát például a Rócra szoftvert használok, plusz egy másik, mindegy, szóval bonyolult, nem egyszerű ez, hogy olyan hangszert találjon az ember, aminek lelke van, meg ugye a mai laptopokkal lehet ezt úgy, hogy igazából hangszerérzet van, tehát a késés kicsi, stb. Most nem akarok ebbe belemenni. Szóval, hogy így is nagyon nehéz összehozni, és a pirosnál is a 30 zongorából egy van, ami tetszik, tehát amiről azt érzem, hogy benne van az a lélek, ami engem inspirál. De meg lehet találni. És akkor onnantól kezdve azért ez egy elég nagy szabadság, hogy ugye ezt a setupot nem kell, mondjuk nincs az a hely szerintem, mondjuk jó Nyugat-Európában nyilván vannak helyek, ahol backline-ba be lehet kérni egy Steinwayt, egy jó állapotú Fender Rhodes-ot, meg egy jó állapotú Wurlitzert a megfelelő erősítőkkel, és amiket én így virtuálisan használok.
Akkor elég szóval bonyolult a Rydered.
Hát lenne, igen. De így akkor viszont nem, de így is azért, tehát a digitális világon belül én ezt nagyon-nagyon kimaxolom.
Mindenkinek van pirosa?
Nekem nincs.
Van. Nincsen. Neked mit van, drága színű?
Nincsen pirosa. Az enyém fekete színű.
Igen. De mondhattok ám egyébként márkaneveket.
A helyzet az, hogy én ilyen félprofi hangszereken játszom. Az azt jelenti, hogy mivel nem szerettem azt, amikor nagyon próbál már hasonlítani az igazi zongorához, mert az neki nem fog menni. Ezért ilyen az első pár százezer forintos kategóriából szoktam választani, amik jól bírják az utazást és bírják a strapát. Az esetek nagyobb többségében én még mindig annyira szeretek vállalkozni, hogy az összes kultúrház nem létező terítőjét fellibbentve zongorákat keresek, és hangosítom őket, kiveszem az elejét a pianinónak, az alját, megpróbálok életet lehelni bele, a koncertturnékon körbe telefonálok, a legkisebb falu mellett is találunk egy hangolót, és küzdök. Nagyon szeretek zongorázni, és nagyon, az egy közös pont már most bennünk Zsoltival, hogy én is nagyon szeretek játszani pianinon. Annak van egy ilyen nagyon
ezt akartam
belső, intim hangzása.
Tényleg?
Igen, meg hogy olyan, nem, nekem nagyon tetszik, és egy jó ideig itt élt Magyarországon, azt hiszem Klaminsznak hívják az úriembert, aki egy unakorda nevű hangszert kitalált. Azt egyébként bakancs listámon van, hogy kipróbálom, mert úgy tudom, hogy ott csak minden egyes hanghoz egy húr tartozik.
Igen, igen, de hát azért is a név, de hogy ez nem a Nils Frahmnak az a fejlesztése?
Ezt műsor után el fogsz nekem mondani mindent, és elmegyek megnézni, mert egyelőre még csak a hangját hallottam, ez egy szoftveres programban is kipróbálható.
Én azt tudom, nekem megvan az, de én ugyanilyen Nils Frahmnál hallottam, és akkor, de hogy elvileg ugye a szoftvert is ő vele készült, meg a hangszer is elvileg, és ugye ő minden koncerten játszik rajta. Világ legjobb hangszere.
Valószínűleg egy olyan vidéki próbálni. Helyen talált egy olyan pianinót, aminek már csak egy húrja volt mindenhol, és ezt az élet adta. Nem.
ez egy lotto ötös lenne egy ilyet találni. Azért. Figyelj, mindegyiknek csak egy húrja.
Körbe kell nézni Kelet-Európában.
És csodákat látsz. Egyébként tényleg minden kultúrházban van egy ilyen terítővel leterített valami.
És egyébként az utolsó mondat jogán szeretném elmondani, hogy most már egyre inkább próbálják megbecsülni, amiük van, keresnek hozzá szakembert, aki megpróbálja életben tartani. Vannak mindenféle pályázatok. Most például volt a Triomban játszunk egy edukációs előadássorozatot minden évben. Most volt lehetőség digitális hangszert venni általános iskoláknak. Valahogy úgy volt beárazva, hogy az Y betűssel kezdődő fekete színűből volt ugyanaz a széria mindenhol, de az is nagyon jó, és egészen jó élményt ad, de hogy azért úgy karbantartogatni próbálják azért az országban a hangszereket, hát ez egy nagy harc.
Neked van pirosod, ugye?
Van pirosom, de én meg bajba vagyok, mert a fiúkat itt tökre irigylem ez ügyben. Én nagyon rettetesen érzékeny vagyok a hang minőségre. Egy kicsit hamis, én már nagyon nem szeretek rajta játszani, és akkor 2 éve megvettem egy új pirosat, és most egyáltalán nem akarok negatív reklámot, mert rettetesen jó hangszer, szerintem a világ legjobb hangszere, de valószínűleg azért, mert egyre többet játszunk klasszikus zenét jazzben, egyszerűen azt érzem, hogy nem. Tehát játszok a bucsumi táncot, ami tök lassan indul, nagyon halkan, és meg kell ott a háromvonalas ciszt ütnöm halkan. És ez egy akusztikus zongorán még fél percig szól, vagy egy percig szól, és az én király hangszemem megütöm, hangosan kell megütni, mert a halkan ütni.
Akkor nem szól.
És ez az egész egy ilyen reménytelen próbálkozás, viszont tényleg az van, ha meg egy pusztulat hangszer van már, bocsánat, valahol, ami még azért nálunk egyáltalán van ez előfordulat, akkor meg még mindig azt mondom, hogy jön a piros, mert az ad egy olyan fajta hangélményt, ami lehet, hogy a hallgató nem tudja, hogy én nem azt szerettem volna,
de mégis szép.
És azért vagyok bajban, meg én már elég rég rájöttem, hogy én nem vagyok kütyűs, és nem értek az elektronikus hangszerekhez, ami szerintem ugyanúgy kell érteni, hogy a Zsolti mondja. Tehát akkor ebbe beleásod magad, és megkeresed azt, ami a szívedhez a legközelebb áll, hogy mikor én a triót megalapítottam, ez már mikor volt, 2007-ben, akkor elhatároztam, hogy akkor nekünk ez lesz a brand, bármennyire is öreges lesz ez majd egyszer, hogy maradunk ebben az akusztikus felállásban, úgyhogy egy kicsit meg vagyok lőve. Olyannyira vigyázok erre, hogy mostában már rászoktam, hogy viszek saját monitort a zongorához. Tehát én beleteszem a saját mikrofonomat, egy kis keverőt vettem, én teszek rá kicsi vagy sok reverbet, én nagyon szeretem, hogyha az úgy szól térben. Szóval annyira irigylem a nem macerás csávókat.
Ez egy énekes női attitűd.
Ugye? De
mit hogy... szeretnél? Mindegy, csak szépen csengjen, zengjen. Bongjon, zengjen. Igen.
Nekem valahogy ezek így fontos. És innentől az ember ezen a vidéken bajban, mert Nyugat-Európában azért úgy adja magát, hogy akármilyen komoly klubba elmész, ott van egy vagy kettő nagyon komoly, rendes hangszer.
Mind a hárman ennél a hangszernél kötöttetek ki kiskorotokba egyébként? Ez volt az első hangszeretek?
Nekem igen.
Igen.
És miért?
Ezt
szeretétek volna, vagy így alakult?
Én klarnétot szerettem volna lenni, mint édesapám. De engem átvágtak.
Na, mit csináltak veled? Mesélj!
Azt mondták, hogy nagyon jó kell zongorázni, meg kell nyerni ilyen szolfés versenyeket, meg nem tudom, meg zongora versenyt is kéne valamit nyerni, mert ez egy olyan bonyolult hangszer, hogy csak utána majd ez egy ilyen következő lépcső lehet. Úgyhogy majd végeztünk itt ezzel az eldással, fölhívom apukámat, hogy nem tud-e valami jó tanárt. Most már lehetne még hova tovább, de hogy...
Jöhet most már.
Most már őszülök oldalt, érted?
Engem is átvertek, azért hallgatom ilyen viccesen, mert nekem édesanyám, amikor elvittek az első ilyen, hogy valamilyen hangszeren játszon a gyerek.
Azaz, bemutatta, és akkor, ugye?
Igen, és akkor az volt, hogy mondta anya, hogy ő honnan tudná, hogy nem ért hozzá, mondja meg a szakember. És akkor a szakember megölelgette anyámat, mert ilyennel még nem találkozott, mert ugye mindenki erőszakosan tolta a gyerekét valamilyen hangszer felé, zömében a zongora felé egyébként. És akkor anyám mondta, hogy hát ő neki, és azt mondta, hogy ezzel a kis duci ujjakkal, meg ilyen jó fülhallá, hát a csellista lesz a gyerekből. Én úgy sírtam hazafelé a buszon, és 8 évig vittem a hangszert, néha beleléptek, összetörték, meg nem tudom, tehát minden volt, elhúzott, nehezebb volt, mint amilyen én voltam, de engem is egy picit átvertek, úgyhogy megértem a bánatodat.
Igazából nálam meg volt ez a szerelem, és aztán így is maradt, de hogy az eleje az tényleg így indult, hogy én nem tudom, azt az első zongora versenyt ilyen 3-4 év után egy ilyen kis megmérettetés volt.
Azt hittem, hogy 3-4 évesen most kicsit így lehet.
Nem, én azt hiszem,
hogy írt egy zongora.
7 évesen kezdtem azt hiszem zongorázni, és akkor kérdeztem ilyen vasárnapi ebédnél, hogy akkor most mikor lehetne azokat kipróbálni, és mondták, te olyan jó vagy már így, nem? És mondtam, igazából igen, de hogy...
Ennyi.
Így lett ez.
Nálad miért pont a zongora, Zsolt?
Én családi, ugye volt zongora otthon.
Aha.
Nagyanyám ének és zongora tanárnő volt, a keresztanyám meg zeneiskolai igazgató, meg ő is zongorázott, szóval így, tehát így muszáj volt.
Nem örültél eleinte egyébként ennek az ötletnek? Hogy neked...
De én magamtól is zongoráztam akkor is, csak...
Nem azt, amit...
Nem, az soha.
Igen.
De hogy ugye nagyanyám meg ugye elég határozottan fellépett mindig, amikor ilyen vadhajtások voltak. Tehát, hogy gyakorolni nyilván nem szerettem.
Ez senki. Igen, és csak apámat tudtam átverni, hogy ez van feladva, anyám megjött, és ő is.
Szóval zongorázni szerettem, csak a kötelező dolgot nem szerettem. Igen. Nem szerettem gyakorolni, de aztán egy idő után így hagyták, hogy azt is csináljam, így akkor kompromisszumosan, hogyha gyakorolok az órákra, meg csinálom azt,
akkor
kell,
egyébként azt
akkor egyébként egy kicsit még, igen, akkor lehet ott bóckodni, és akkor ezt így megbocsátottam.
Nálatok volt valami az a családban, vagy?
Ég ott a világon, senki. De ez ilyen banális történet, hogy a hangszer bemutató, amit mondta, hogy a zenei általános iskolásoknak illik tanulni hangszert, és akkor nem tudom, hogy ezek sorszerű dolgok-e, hogy egy kisgyerek mit érez meg ebből, hogy mi lesz számára a jövő. Nekem egyértelmű volt a zongora, de ebben semmi tudatosság nem volt, de valahogy érdekes, hogy a jazz is, most utólag visszanézve az, hogy én jazz zongorista lettem, az, tehát a jóisten mentett volna meg mindenkit attól, hogy ne ezt az irányt válasszam, mert teljesen ellene van, amit én szeretek, de ezt annyi időskoromban még nem tudhattam, hogy az én lelkem az jazz, és lehet, hogy a hangszerválasztásnál is vannak ilyen ösztönös, nem tudatos, de örökre meghatározó döntések. Hál' Isten, én nagyon örülök a zongorának.
Egyébként pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy és mikor találkoztatok először a műfajjal, ami úgy tényleg szíven ütött, és azt mondtátok, hogy valami közöm nekem lesz a jazzhez.
Gimnáziumban, jól emlékszem.
És van valami emléked arról, hogy kik voltak rád így első?
Jared Kölni koncert, hát meg Chick Corea Electric Band, az volt akkor az a két olyan dolog, ami miatt így
hoppá volt.
Elgondolkoztam, igen, hogy hogy ezzel érdemes lenni, és az, azért alapvetően meg is maradt, szóval ez az egyik dolog sem kimondottan mainstream. Tehát én ugye akkor mainstreamben is, ugye én nem ebbe a közegben nőttem fel, hogy jazz szólt, minden sehol se szólt, klasszikus zene szólt nálunk, meg pop rock, ugye szüleim, vagy főleg anyukám révén, tehát hogy ilyen Beatles-on, meg Queen-en, meg aztán én elkezdtem progresszív rockokat hallgatni, Pink Floyd, és te, hogy én ezen nőttem fel, nem mainstream jazzen, és én próbáltam is azt így hallgatni, de nekem annyira nem ütött a szíven, a kölni koncert a szíven ütött, meg az Electric Band is, meg azok a kórák, és aztán utána kezdtem el egyéb dolgokat is hallgatni, aztán nyilván a jazz tanszak révén, meg hát az ember kénytelen is volt, meg akkor nyilván van egy ilyen szakmai érdeklődés, és akkor én igazából így kezdtem el egy csomó mainstream dolgot hallgatni, meg foglalkozni vele, mert nyilván az is, tehát hogy ezt nyilván el kell sajátítani, meg érdekelt is egy ideig.
Apukád játszott jazzt egyébként?
Édesapám kávéházi cigányzenét játszik, nagyon magas színvonalon, ez egy nagyon fontos magyar kulturális dolog szerintem. Nem játszott jazz, viszont mindenféle zenét hallgattunk otthon. Sajnos nekünk ez a rock, ez kimaradt. Azt így az idők folyamán bepótoltam. Azt hiszem, amit először hallottam életemben jazz zene, az apukám nagyon sokat hallgatta annak idején az autóban a Natalie Cole
Unforgettable című lemezét.
És egy idő után azt vettem magamon észre, hogy Walkman-nel hallgatom otthon, és táncolok, igen, a szobában, hát ez olyan, rá.
Igen.
Aztán jött ugye Peterson bátyánk, és akkor ilyen 16 éves koromban hallottam Jarrett játékát, meg Szakcsi Lakatos Béla bácsit, és Ablakos Lakatos Dezső, és aztán ültem a Jazz Gardenben, voltam körülbelül 16 éves, picit több, akkor már tanulgattam jazzt játszani, és hallottam, ahogy a Pecek Lakatos Géza bácsi ott seprűvel játszik valami életveszélyesen gyors bebop tempót, és akkor eldöntöttem, hogy akkor egy élet, egy halál, ezt kell csinálni.
Hát akkor Péter, hát te
én annyira outsider voltam, hogy se zenész a családban, se zongoratanár, se zeneiskola igazgató, hogy így volt egy bandánk ott egy lakótelepen, Cegléden, és az egyik csajnak az apukája nagy jazzzene rajongó volt, és szólt náluk, és így, tehát úgy hallottam, de arra emlékszem, hogy egyszer a VHS kazettáról bekerült valami, és így néztem, hogy Jézus Úristen, hogy nem elég, hogy mit játszanak, de hogy fintorog a bácsi, arra emlékszem, hogy nem értette, és nagyon izzadt. Nem tudom, ki volt az, és aztán tudom, anyukám is mondta szegény később, hogy miért kell a színpadon fintorogni, és akkor szembe jutott ez az egész, hogy tényleg.
Igen, van a jazzista.
Igen, nagyon tudjuk ezt a különböző hangeffektusokkal megtámasztani, és aztán érdekes módon egyszer csak egy 17 éves koromban egy elég komoly Miles Davis ütött be, ami teljesen indokolatlan, mert ez egy nehéz lemez, és, de a hangulata volt valamennyire annyira erős, hogy elragadott, meg ugye Ceglédről, te is vidékről, tehát ez a jazz tanszak az olyan volt, mint a nem tudom, a népmesékben ott a Üveghegyen az a csodás építmény, ahol bejutni is, vagy csak arra járni, és egy ilyen egészen elképesztő kalannak tűnt. Tehát nekem ez is megvolt ebbe a jazz feelingbe, hogy olyan szerettem volna ebbe beletartozni, és mikor így a zenei élménnyel párosult, akkor még nem is tudtam, hogy ez milyen, tényleg mennyire az lesz, amit érzek.
Igen, néha eszembe jut, hogy nálam legalábbis is kíváncsi lennék, hogy nálatok ez így van-e, hogy amit én különösen a 10-es éveim, de mondjuk vegyük ide még a 20-asakat is, ütött szíven, és talált be akár film, akár képzőművészeti alkotás, akár egy színházi előadás, akár valamilyen zene, hogy hiába nem érti az ember, én emlékszem filmben nekem a Tarkovszkinak az Andrei Rubjovja volt, hogy 15 évesen láttam, szerintem egy szót se értettem belőle, de olyan elementáris erővel hatott rám a nem tudom mi, valami, hogy ezek ilyen megfoghatatlan dolgok, és hogy azt érzem, hogy ez egész életemben elkísér, és a mai napig is bele tudok szeretni zenei anyagokba, vagy filmekbe, de közel se azzal a vehemenciával, ami a 10-es éveimre, vagy a 20-as éveim elejére jellemző, hogy ez törvényszerű, hogy akkor valamiért érzékenyebbek vagyunk, vagy ez csak rám jellemző?
Nem lehet, hogy az is benne, igen, ez is benne van, hogy ezek egy alapvető élmények, meg az első szerelem, meg igen. Első szakítás, meg sapsat. De az is igaz, hogy borzalmasan sokat változott a zene, hogyha mondjuk arról beszélünk, de a film is, hogyha. Igen. Tehát, hogy amit mi akkor szerettünk a zenébe, mondjuk a popzenébe, annak a nyomai sem fedezhetők fel. Tehát, és ha még visszább mennénk, 60-as, 70-es években, mi játsszuk a Jazz Kívánság műsor programban a Papa was a Rolling Stone című dalt, aminek csak a bevezetője, azt hiszem, 4 perc az eredetiben. Most hol van már?
Hol van, már egész dal nem.
Meg a dallamok. Tehát ha már, ugye ez a Jazz Kívánság műsorprogram az, hogy az emberek kérhetnek dalokat, és mi eljátsszuk jazzbe, és azt vettük észre, hogy a kérések azok szigor olyan majdnem 2000 előtti dalokról szóltak, mert utána már nem
tudod,
nem igazán megvalósítható.
Igen, nincs harmóniakör, vagy más, nem olyan.
De az emberek is, mert nem tudatosan úgy kér, hogy majd mi jót tudjunk rázni harmóniakörre,
igen,
hanem a
kedvenc. Valószínűleg érzik, nem?
Úgyhogy szerintem az is benne van, hogy ez a változat, nyitottak vagyunk, hallgattunk új zenét, de nem biztos, hogy annyira beüt.
Én nagy lelkesedéssel vetem magam mindig bele a zenehallgatásba. Vannak mindig kedvenceim, meg azt nem nagyon szeretem már, hogy ezek nem olyan kézzelfogható dolgok. De én még jártam az Öt Pacsirta utcába, és akkor a színes fénymásolóban a borítót természetesen igen. Elkészítettem. Majd jött az MP3 világa, volt igen. Egy ilyen hatalmas, ilyen bőrönszerű valami, amiben így rakosgattam be a lemezeimet, és azt nagyon szerettem. Most más a világ, kevés, nagyon sokszor mondjuk popzenében mondjuk esetleg, ha lehet ilyet mondani, kevés a dallam, vagy nem éppen annyira működik ez a zene és a szövegnek a kohéziója, amit prozódiának hívtak még az ókorban.
Igen, most valaki odaírt, hogy ez törvényszerű, hogy ez kötelező, hogy ne értsem, amit énekel.
De függetlenül vannak.
De egyébként most, amit mondasz, én most hirtelen a Beyoncé jutott eszembe, hogy néha ott van a világ egyik legjobb énekesnője, vagy hát tényleg csak a Csillagokat nem énekelte még le. Mi nem írnak neki egy rendes dalt? Néha szoktam így.
Megöregettünk, gyerekek. Kezd átmenni a beszélgetés. De majd a Zsolti kihúz.
Igen, de Zsolti kihúz bennünket a csávából.
Nagyon optimisták vagytok. Szóval, hogy egy dolog még eszembe jutott, tehát nyilván fiatalom az embernél, meg az inger küszöb az lejjebb van. Tehát ugye megismer egy halom izgalmas mindenféle zenét az ember, mit tudom én, 40 éves korára, és akkor már nehezebb azt a megemelkedett inger küszöbet átütni, tehát az valami nagyon erős dolog kell. Most amikor még, tehát értjük fél fiatalon, ez könnyebben megy, egy bizonyos típusú zene az akkor, amiből az elsőt meghalod, akkor az teljesen padlót fogsz, és akkor abból már a tizedik, az már nem fogja azt a hatás, de én is azt gondolom, hogy amit a Péter is, vagy tulajdonképpen mindenki, meg te is erről beszéltél, hogy ezt a zenét magyarázni kell, akkor már baj van. Igen. Tehát, hogy alapvetően igazából a hatás,
így van.
Nem is tudom, hogy az érzelmie talán annál egy kicsit komplexebb, mindegy, ezt most ne fejtegessük, mert ez egy külön műsor, de hogy igazából az a legfontosabb, és ma is hallok pont most hogy a Radiohead két front embere csinált, a The Smile című zenekar, csak azért mondom, kimondottan nem jazz, mert az ugye nem jazz, hanem alternatív rock, vagy nem is tudom, hova tegyem, elektronikus zene keveréke, nem tudom. Ez baromi izgalmas volt, és nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon elvitt. Tehát, hogy azért ez nem igaz, de pont a Nils Fram szóba került. Tehát, hogy nekem ő is ezt megcsinálta most egy pár éve. Szóval ez... nyilván nehezebb, de van ilyen. Van ilyen ma is. Amúgy meg a popzene is olyan, nyilván a mainstream pop az nagyon, nagyon elment egy ilyen lakossági irányba. Én vagy így, vagy ez már lehet, hogy ez is egy optimista kifejezés.
De régen is lakosságiban volt, csak más volt a lakosság.
De más volt. Az is igen, de ugye hát ez nem csak a lakosságról szól, hanem tehát ugye az átlag zenehallgatót az felülről kell egy picit most így húzni. Nevelni, vagy húzni föl, mert ugye mindenki a kisebb ellenállás irányába megy. Tehát ez ösztönösen az átlag, akinek nincs saját magának igénye arra, hogy valami fajta olyat hallgasson, ami egy picit több, vagy amihez neki is egy picit jobban kell figyelni, vagy nem tudom.
Mondhatok
még? Igen, persze, ne viccelj.
Nekem az jutott eszembe még, pont ott mondta Zsolt, hogy nem tudod, mi van most, Japánban már 2005-ben volt autójára, és én azért nagyon nagy hangsúlyt adnék annak a fajta változásnak, ami nagyon felgyorsult, akár a gyerekkoromhoz képest is, azért mi ezt áthúztuk, ezt az ívet, és annélkül, hogy bezzeg a mi időnkben kezdeném ezt a frázist, de az, hogy ennyire gyors lett minden, és ennyire nincsen idő dolgokra, szerintem ez masszívan benne van a zene alakulásában, egyszerűen a mélységében. Én most például nem is mondok neveket, és tisztelt az összes kivételnek, követem, hogy mi történik a jazzben, és nagyon erősen figyelem a fiatalokat, akik most jönnek fel, mert szerintem mindig ők mondják majd az új irányt, és nagyon sok ünnepelt fiatal sztárnál érzem én azt, hogyha összehasonlítom azzal a világgal, amit bármelyik költök mondott, hogy nekem kevés, hogy nekem felszínes, hogy egészen elképesztően virtuóz, tehát olyan dolgok igen. történnek, és úgy szólnak a technika által, stb.
Leteszed a hajad.
De hogy a berakod a kölni koncertet, igen. vagy a van egy live koncert, és a Stella by Starnightnak van egy bevezetője a Jarrettől, ezt egyszerűen berakod az első 8 ütemet, és köszi szépen. Tehát ott olyan helyekre jutunk el, ami nekem ma, és mondom tisztelt a kivételnek, hiányzik ezekből a zenékből, de ámulok a technikán, és ámulok az elmén, hogy mik jönnek ki, de valahogy ez az elmélyültsége nekem hiányzik.
Ezen gondolkodtam egyébként már többször, hogy ez vajon mitől van többek között, nyilván az, hogy fölgyorsult a világ, de hogy az is eszembe jutott, hogy a mi generációnknak nem adatott meg az, hogy rögtön egy telefonon ott van a világ. Tehát, hogy nekünk még tényleg el kellett menni lemásolni a skottákat, megkaptuk kazettán a kötelező anyagot, sorba álltunk.
Ezt a kazettát magyarázd.
Igen, hallgatók nem tudják mi ezt. Hogy szépen fölvette nekünk a regős, és akkor odaadta a kezünkbe, hogy ezt kell hallgatni, ez lesz a kötelező. Egymástól próbáltunk kölcsönkérni bakelit lemezt, meg nem tudom én mit, hogy egyáltalán képbe kerüljünk bizonyos korszakokkal, mert nem volt hozzáférhető, és valahogy, de ez csak az én teóriám, hogy nem lehet, hogy akkor sokkal inkább tudtál magadra fókuszálni azáltal, hogy nem volt azonnal egy megoldás a kezedben. Neked kellett egy picit valahogy a te személyiségedből hozzátenni ahhoz a valamihez, hogy azt te megcsináld. A maiaknál pedig azt hallom, hogy tényleg meghallgatja 50 féleképpen a Stella by Starlightot, vagy az akármelyiket, és akkor valamit úgy összejön belőle, de lehet, hogy pont ő hiányzik a történetből, ugyanakkor pedig hát elképesztően virtuózak, de az énekesek is, tehát hogy tényleg némelyik úgy énekel, hogy nem hiszed, ezt hol tanult meg így, vagy nem tudom, és közben most szintén tisztelt a kivételnek, egy dal után unom, mert hol van ő? Hogy nem lehet, hogy ennek is köze van, hogy minden ott van rögtön, és meghallgatható, és kézbe vehető, és levehető azonnal, és beépíthető a saját kis...
Ebben is van valami nyilván, ez valószínűleg nem törvényszerű, tehát régen is volt olyan előadó, aki... Tehát amit untál, pedig technikailag ott igen, volt, meg igen, most is igen. van szó, csak ennyi, hogy és fordítva.
Igen.
Tehát ma is van olyan, aki el tud vinni, és közben meg ugye a technikai szintje is elképesztő, szóval ez nem törvényszerű, de alapvetően igaz, szerintem. És hát nyilvánvaló, hogyha annak idején megvettem egy lemezt, és akkor az egy ilyen ünnep volt, akkor most berakom, akkor igen. azt hallgattam egy hétig, most meg ugye néha az van, hogy na mit hallgassak, akkor egy órát gondolkozok, hogy
igen, és nem hallgatok sem, ugyanígy, persze ez tehát, a hogy, filmválasztás, nem?
Igen, nem volt
mit ilyen, nézzünk?
Nem amit, voltak, igen,
igen két órán át megnézzük, hogy mit nézzünk, igen. és talán elalszunk. Igen.
Hát jó
igen.
esetben, vagy rosszul választasz. Igen. Igen, mert ugye,
de ez mégiscsak egy zenés műsor, úgyhogy vannak nekünk bejátszóink. És elsőként arra biztatnám a kedves hallgatóságunkat, hogy hallgasson bele egy 10 évvel ezelőtti felvételbe.
Ez a miénk lesz fogadni.
Igen, honnan tudtam?
Olyan régi.
Ja? 2014, Sárik Préter trió, jazz kívánság műsor Mirtillel, és előadott mi a Fog idején Londonban.
Ebben pont nincs a Mirtill.
Tényleg?
Ja.
Akkor engem becsaptak.
Nem, amúgy ott volt.
Értem. És tényleg nincs, látod? Ja, mert a műsor címe igen, volt az, igen. Hogy értem, jazz kívánság műsor, a Mirtél Elvilágos. Oké,
persze. Nálam is így lesz.
Jó, oké, akkor figyelek. A fellépő művészek, zongora Sárik Péter, dob Gálfi Attila, basszusgitáron pedig Fonai Tibor.
Bele lehet beszélni majd?
Abszolút belebeszélhetsz, hogyha lesz, hogyha jön egy olyan hang, amiről már most tudod, hogy mellé ütöttél, akkor inkább szólalj meg, hogy meg ne hallja a kedves közönség.
Jó, kezdek beszélni.
Na lássuk, milyen dzsanista voltál 10 évvel ezelőtt.
Valami nem jellemző ránk, abszolút ez, mert nagyon régen játszottunk standardet, és igazság szerint a Jazz Kívánság műsorban sem játszunk standardet, de itt most véletlenül.
Véletlenül, értem. Tehát a Jazz Kívánság műsorban, akkor ha jól értem, akkor ott pop nótákat...
Pop klasszikus, bármi már, csak ne ezt.
Értem. Ja, csak értem a közönség. Nem. Csak jazz, ne, értem.
Vagy de hát most így valahogy ezt meghallgattam, ezt a műsort, és gondoltam, hogy akkor legyen ez a dal.
Ja, értem. De azért meg vagy magadtól elégedve?
Ezt szerintem jól sikerült, meglepődtem, nem szoktam szeretni a...
Igen, ez egy nagyon vékony jég, ilyen zenét játszani.
Nagyon. Azért nem is csináljuk. Pont erről beszélti az elején, hogy ezt játsszák az amerikai.
Van, és hát ugye alapvetően nagyon, nagyon nehezen fogadnak el egy jazzzongoristától egy olyan jellegű produkciót, amikor a színpadon jazz standardeket játszik, mert van egy olyan fajta értékítélet, hogy hát ez nem produkció.
Tényleg?
Én 2006,
ez érdekes.
Én 2006 óta triózom, és nálam ugye ez nagyon szertágazó, mert mindig azokból alakul ki valamilyen másfajta együttműködés a trió zenélésből, de az elején szigorúan csak standardeket játszottunk az iskola miatt, tehát hogy ezt játsszuk, és ezt észrevettem már az elején is, hogy nehezebben fogadta a közönség, mint hogyha azt mondtuk volna, hogy az én saját kompozícióimat játsszuk, pedig már akkor is írtam ilyeneket, de az első 2-3 évben minimum egyetlen egy saját kompozíció sem volt a színpadon, csak standard. Jó magam a mai napig gyakorlom a standard játékot és ezt a nyelvet, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog ebben jelen lenni, de színpadon egyre kevesebb ilyen felkérés érkezik, vagy egyre kevesebb ilyen projektben játszom. Nagy örömöm, mert a Pocsai Krisztával egy pár éven keresztül volt alkalmam standardeket játszani, egy ilyen Ella Fitzgerald köré épülő kontextus volt a Bágyi Balázs New Quartettel, és ezt nagyon szerettem egyébként csinálni. Tehát, hogy standardet játszani jó, és szerintem ezt kell csinálni, ez egy jó dolog.
Ez a legjobb iskola egyébként, pláne ha az ember sokat hallgatja.
Gyakorold és ne játszod.
Te hogy állsz a standardekkel? Én már úgy emlékszem, hogy mikor utoljára...
Én csináltam standardlemezt régen, aztán az úgy nekem, az úgy erre kettőt, de ennyi volt. Nem... Hát amiket mondtunk, tehát ezt nem mondom el újra. Tehát nem. Szóval én abban a világban hogyha mondjuk úgy tudnám kifejezni magam abba a kontextusban, mint mondjuk a Brad Meldon, akkor játszanék. De miután nem tudom magam kifejezni úgy ebbe a... Tehát ennyire önmagam nem tudok lenni ebbe, ezért inkább olyan a zenének olyan számomra izgalmas ágaiba próbálok megnyilvánulni, amiben azt érzem, hogy én magamat jobban ki tudom fejezni végül, és ez csak ennyire egyszerű, itt nem műfajokról, vagy nem tudom, miről van szó. Egyébként csak erre egy visszatérve, hogy szóval ez egy ilyen azért veszélyes dolog, ez a standard dolog, mert nyilván, hogy az nagyon jól tud elsülni, összejön négy ember, mondjuk, akik elképesztő szinten vannak ebbe a dologba, és akkor próba nélkül, na, játsszuk ezt, játsszuk azt, és játszanak egy standard műsor, de ugyanakkor ez nagyon-nagyon sok visszaélésre is ad okot, átgondolatlan produkciókra, unalmas produkciókra, mert hogyha abban az egyetlen dolog, ami ezt megvédi, az, hogyha elképesztő magas színvonalon tudnak együtt is játszani, meg egyéni szinten is, most, hogyha ez nincs, akkor oké, hogy standard, meg nagyon nagy dolog, de akkor unalmas. Tehát, hogy meg a másik, meg az, hogy mit mondunk ma ezekkel a számokkal. Tehát, hogy mi a kifejezés lénye, szóval, hogy engem az jobban izgat, hogy valakinek van valami mondani valója, amit el akar mondani, és azt mondom, ezt nagyon ritkán tapasztalom ma is, hogy azt valaki bele tudja tenni ebbe a kifejezés rendszerbe.
Bocsánat, csak eszembe jutott egy fontos dolog, ne haragudj, hogy én nagyon örülök neki, hogy ebben az országban élhetek, mert azért itt a mainstream jazz triózásnak például, ami most itt a szavaidat hallgatva először eszembe jutott, hogy a Trio Midnight, akik ugye zseniálisan játszanak mainstream jazzt, azt hiszem 35 éves a zenekar, ugye Balázs Elemér, Egri János és Olá Kálmán. Nekem szerencsém volt, nála tanulhattam a jazz tanszakon. Hát mostanra jóval modernebb zenét játszanak, meg mindenféle zenét játszanak együtt, hogy ők is nagyon sokáig ezt a mainstream dolgot csinálták, és hát amit mondott ugye a Zsolt is.
De hát a színvonal adva volt.
Én azt gondolom, hogy a magyarországi jazz triózásnak az ott egy nagyon komoly sarokköve, mondjuk így, az, hogy ők hárman együtt tudnak játszani, mert amit ugye Zsolt is mondott, hogy nem csak egyenként nagyon jók, hanem egy meg egy, az a végén 112 lesz. És azért, amit az elején is mondtam, ez egy vékony jég ilyet játszani színpadon.
De szerintem át kéne már ezt a standard szót értéken, hiszen hogyha megnézzük, hogy lett ez az egész csomag, ez a sok ezer dal, amit standardnek hívunk, az a maga idejükben pontosan ugyanazok a slágerek voltak, mint ma a mi időnkben a mi slágereink. És nekem a Jazz Kívánság műsor programunknál világosodott meg ez az egész, hogy de hát semmi más nem csinálunk, mint régen.
De csak más dalokkal.
Eljátsszuk a mai világ dalait.
Hát, azt a Hörpihánkkal is, a New Standard.
Igen, és
az egész
is csináljátok, és nagyon sokan csinálják, csak hogy megnyugodhatnánk ebbe a dologba, hogy ez is standard játék, mert valóban százszor jobban ki tudom fejezni magam egy 90-es évekből származó dalnál, ami nekem akkor nagyon sokat jelent, mint a Billy Boyba, vagy nem tudom. Ez
hát van hozzá közünk.
Igen. És hogy akkor mondjuk azt, hogy szerintem azok a régi standardek talán az olyan, mint ami bármilyen tudományákban, vagy művészeti ágban ismerned kell a hagyományt, de nagyon furcsán venné ki magát, akár egy festőnek járna egy 300 évvel ezelőtti stílusban festeni, nem tanulmányi célból, hanem mostani kifejezés szerint ott még idétlenebb lenne ez a dolog. Szerintem nálunk is elfogadhatjuk azt, hogy új világ van.
Erre volt is törekvés. Most hirtelen szembe jutott, a Pólanka csinált például egy olyan big band lemezt, amin olyan, mintha egy standardeket énekelt volna, de tulajdonképpen nem haszett 80-as ki, és abszolút működött.
Nekem a Bágya András jutott eszembe.
Imádom.
Mert egyszer volt egy olyan Stuttgartban, a Bágyi Balázs Nyugvártetten játszottunk, és akkor valami által vezérelve, akkor már estéről estére, azt hiszem a Pecek Lakatos Andisa, meg az Olá Petivel, meg még egy sok emberrel hallgattuk a Boldogság és Én című számot. És hát az, legyünk őszinték, sok jazz standarddel bújhat a háta mögött, és akkor mi ezt eljátszottuk tenor szaxofonnal, és hát az legalább egy olyan mélységű standard, mint a One mondjuk a nincs My Love and Only Love. Tehát, hogy...
Egyébként jut eszembe, én is csináltam egy ilyen
lemezt.
Tényleg, 2006-ban csináltam egy ilyen lemezt, ahol nem a... Tehát én válogattam dalokat, és úgy döntöttem, hogy azok mostantól standardek lesznek, és a dal, az első, a lemez első dala a Boldogság és én, ami szerintem...
Ja, hova tűnik el a csillag? Ez hát, is egy nagyon jó magyar szám.
Egy csomó jó, nagyon jó.
Én egyébként meg vagyok róla győződve, hogy... van egy jó pár könyvzenei szerző, akiket én szoktam ilyen magyar Michel Legrandnak hívni.
Simán.
Ezek... Például mondjuk a Balázs Fecó.
Persze.
Most így első körben, ami eszembe jutott. Én szeretem az Apostol együttes kompozícióit is.
Horvátországban ültünk, és hallottam a rádiót, szólt, mi ez, úristen, Fanta, valami általunk teljesen ismeretlen horvát régi, ugyanez a kategória. Ha nem Amerikában születsz, akkor nem fog
horvát
sztár lesz. Igen.
Na jó, menjünk tovább itt a
helyet.
Igen, mondja, drágám.
Hát ha már.
Igen? Hogy micsodát?
Még kötözködnék.
Csokkolom.
Igen. Nem az, igen, tehát, hogy ez a standard, nem standard, ugye a másik alap probléma már állandóan fölmerül, hogy akkor most swing, vagy ja. Nem swing.
Ja, ja, ja.
Tehát ugyanez a, mert hogyha most eljátszom egy popszámot, de swingbe, akkor oké, okay, az standard, de hogyha a popszámot nem swing ritmussal, de ugyanolyan szabadon játszom, akkor már jön a vitatkozás, hogy akkor ez most jazz, vagy nem jazz. Tehát ez a swing, a swingféle teljesen indokolatlan, a swingnek ez a teljesen indokolatlan hegemóniája, ami még így bizonyos emberek fejében, mi most megvan, 24-ben, tehát az is ennek az egész dolognak a része. Nem csak az, hogy most 30-as, 40-es évekbeli, vagy 90-es évekbeli számokat játszunk. Tehát, hogy alapvetően a jazz az egy hozzáállás, és annak nem kellene ma már szerintem 2021-ben függeni attól, ahogy most valamire azt mondjuk, hogy jazz, hogy éppen milyen típusú ritmust, vagy milyen típusú izét, ez az végül is egy hangzáskép, meg egyfajta hozzáállás, meg egyfajta frazírozás szerintem.
Abszolút egyetért.
És akkor azon belül persze ezen nyilván van, aki vitatkozna.
De szerintem jó, hogy én azért szeretek korosabb lenni, úgymond, mert
az ember... Eldöntötted, hogy öreg vagy.
Nem, lelkembe ki sem merem mondani, hány éves vagyok, de hogy... Hogy az ember, ugye én amikor elvégeztem a jazz tanszakot, akkor még nagyon sok évig tapinthatóan rajtam maradt az a görcs, amiket ott beléd tesznek, hogy mi a jazz és mi a nem, és ha megszólalt egy vonós zenekar, egy jazz zenekar mögött, akkor az végtelen nyálas ciki volt bizonyos tanárok szerint, és a többi, és a többi. És akkor kellett néhány év, nagyon sok év, hogy ezek látszólag eltűnjenek, és aztán az évtizedek és az utazások. Szerintem az nagyon-nagyon jó dolog, hogy azért én is nagyon szeretek itt élni, és szerencsésnek tartom magam, hogy itt lehetünk, mert szerintem nagyon jó körülmények között játszhatunk, és azt gondolom, hogy nem is szabad magunkat picinek gondolni, de azért nem árt ránézni a földgömbre, és amikor az ember elmegy nagy helyekre, akkor szembesül azzal, meg sok helyre, hogy mindenhol teljesen másképp látják, és sokkal nyugodtabban tudja, azt gondolom, az ember fölvállalni a saját véleményét erről, mert kiderül, hogy azért a nem biztos, hogy a megmondó embereknek igazuk van, és igazából azt se tudjuk, kik a megmondó emberek, de hogy nekem ez ilyen nyugalmat adott, hogy már sokkal bátrabban csinálok most bármit, tehát ahogy mi tettünk tankcsapdát a lemezre, vagy nem tudom, Komár Laci, tehát ezek olyanok, hogy ezt valaki azt mondja nekem a jazz tanszak utáni első évben, hogy én játszom miért, tehát leégett volna bőr a képemről, ez milyen ciki. És aztán kiderült, hogy nem, tök jó.
Igen, tudom, hát én emlékszem, hogy az Aretha Franklin jazz lemezéről énekeltem a vizsgakoncertemben, és nagyon csúnyán néztek bizonyos tanárokra. Még nem volt autentikus jazz szerintük. Igen?
Én abban nagyon biztos vagyok így érzelmileg, hogy nekem nagyon fontos ez az ilyen jazz életérzés, a szabadság. Én nagyon szeretem ezt. Én azt gondolom, hogy ez a fajta fraziálás, vagy az én szabad gondolkodásom mondjuk így swingből érkezik. Nagyon szerettem ilyen zenét hallgatni, meg szeretek is, de vicces, szerintem most már nem játszom olyan jól mainstreamet, mint talán régen tehetségesnek gondoltak volna benne. Talán jobban ki tudom már magam fejezni más módokon, de érdekes módon a mindennapi rutinomban nagyon benne van ez, mert úgy gondolom, hogy például mondjuk a Charlie Parker Omnibook, vagy, tehát az nekem ilyen mindennapi kenyér. Tehát nagyon szeretném ezt megtanulni úgy jól, de hát még nem sikerült.
De hát még figyelj, te nem vagy még olyan koros, mint mi.
Jaj!
Neked még van egy kis időd. Na jó, jön egy következő bejátszó, akkor tőled Dezső, intermezzo, előadott mű, intermezzo, hetedik tétel, zongora Olá Dezső, bőgő Olá Péter, dob Pecek Lakatos András. Jól lehetem a nevét?
Shang Ziming,
oké. És szaxofonon, na itt is lesz egy kérdésem, tehát szaxofonon Christopher Monio?
Christoph Monio.
Monio, oké. Hát akkor ezt most megbeszéltünk. Köszönöm szépen. Ennyire nemzetközi zenekarok, hogy állnak össze nálatok? Ez hogy történt?
Ez egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született ez a dolog. Bágyi Balázs nyugvártettel voltam Kínában, Min elkezdett tanulni a Balázstól, közben Petivel és Minnel hárman így jól összebarátkoztunk, aztán készítettem Min egy lemezt, amikor Magyarországra jött a Rieger Attilával, azon sok számot hangszereltem, meg egy jó párat írtam is, és aztán Min jött megint, hogy készítene még egy lemezt, akkor már a Műpában volt egy fellépési lehetőségem ezzel az Intermezzo című anyaggal, és nagyon szerettem volna már együtt játszani Krisztoffal, és akkor egy napfényes délutánon ültünk egymással szemben Olá Péterrel, és mondta, hogy te hülye vagy, hát nekem megvan a telefonszáma. És mert hogy ők játszottak együtt közösen, és jól ismerték egymást. Hát mondtam, hát akkor most hív föl. És akkor fölhívta, küldtünk neki egy anyagot, mondta, hogy nagyon szívesen, szóltunk a Bércesi Barbarának, hogy jönne Krisztóf, mondta, hogy persze. És akkor az Intermezzo című anyagot, azt így játszottuk, hogy két dob és egy szaxofon szólistával, egyébként csak trióban rögzítettük ezt az anyagot, és hát ez egy ilyen érdekes utolsó tétel, ez tulajdonképpen arra hajaz, általában sok szonáta, szimfónia végén is van ilyen, hogy már csak megy egy ilyen egy kvárcext, ilyen kadenciális lépés, és akkor arra még úgy megy egy ilyen ismételgetés, ez egy ilyen barokk kör volt, egy ilyen nápolyi akkorddal a közepén, és akkor így ez megy egy idő után körbe, és erre játszunk, ez egyfajta elköszönés, ez az Intermezzo sorozat röviden tömören arról szól, hogy érezted-e már valaha, hogy az életünk csak egy közjáték, és túl sokat dolgozunk, túl sokat gondolkodunk, és csak akkor van időnk élni, amikor az egyik napból már valahogy átmegyünk a következőbe, és akkor már alszanak a gyerekek, már mindenki csöndben van, és neked van egy kicsit időd élni, és kitalálhatod, hogy kivel mész tovább, és hogyan holnap. Ez erről szól, ez volt a hetedik tétele.
Most picit kanyarodjunk már vissza magához a hangszerhez, mégiscsak ez áll itt a középpontban. Hogy az jutott eszembe, hogy ugye ennek a hangszernek is volt egy fejlődés története. Nyilvánvalóan, mondjuk 200 évvel ezelőtt nem ugyanolyan hangszereket gyártottak, mint manapság, és az jutott eszembe, hogy például, amikor Liszt megírt, vagy Chopin megírt egy művet, akkor nekik, most ez egy buta kérdés, én nem tudok zongorázni, kérdezem, hogy sokkal nehezebben tudták eljátszani azokon a hangszereken azokat a műveket, mint manapság, mert hogy sokkal jobbak a körülményeitek így a 21. században már?
Chopin korában még más szinten állt a zongora fejlődés története, ez a Player nevű zongorát lehetett birtokba venni, kisebbek voltak egyébként a billentyűi, Liszt pályafutásán.
Úgy érted, hogy kisebbek, tehát hogy így
szélességben. Aha. A hangjában sem volt ekkora hangra képes, aha, hangerőben. Én úgy tudom, hogy Liszt munkásságának háromnegyedére érkeztünk el oda, hogy a zongora a mai formáját elérte, és hát ez egy csodálatos dolog, azóta nem is fejlődik a hangszer, ez így jó.
Egyébként most valami csoda folytán hallanánk, hogy ők hogy játszottak, akkor ilyen nagyon meglepődnénk?
Így is, úgy is, nem?
Így is, úgy is.
Főleg úgy, hogyha ugye annyit változott a hangolás, ugye Bach idejében még nem tudtunk olyan húrokat létrehozni, amiket lehetett volna olyan magasra hangolni. De a Bach most feltámadna, akkor mindent most már lassan egy egész hanggal feljebb hallana mindent. Az összes művét.
Hangos lenne.
Meg magasabb. Igen. Meg magasabb. Főleg magasabb. Hát ezek ilyen érdekes dolgok, de hát a zongora fejlődés története az tulajdonképpen így egészen a spinéttől, csemballó, és aztán
klavikord volt az első.
Köszönöm.
Összehoztatok.
Hát csak Bach miatt, ugye?
Igen, igen.
Amúgy a klavikordnak az is, én azért is érdekel engem, ez az egyetlen billentyűs hangszer, aminek a hangjába bele tudod modulálni, tehát vibrátót lehet csinálni.
De azért, mert az csípi a húrokat még, ugye?
Hát nem csípi, csak megüti.
Megüti?
Tehát, hogy valahogy, igen, tehát az egyrészt dinamikus, tehát nem olyan, mint a csembaló, hogy egy ilyen, hogy nem tudsz rajta. Tehát ez egy nagyon jó kis hangszer, csak nagyon halk, tehát egy koncertre nem igazán alkalmas, tehát így egy ilyen kis szobában.
Szerintem ezen döbbennénk meg legjobban. Nem? Meg
hát
most vannak a filmek, ahol vannak a nem zongora, de bálok, tudod.
Igen.
Nagy terem,
igen,
és játszik mondjuk 12 vonós, és ott táncolnak és beszélgetnek. Hát ez mi az? Hát ma milyen cuccot rakunk föl, hogy jól érezzük magunkat. Ott meg akusztikusan szólt minden. A hangszerek ugye sokkal alkabbak voltak, szerintem megdöbbennék, és nem is biztos, hogy tudnánk élvezni, mert megszoktuk, hogy az agyunkban, meg a hasunkban,
igen,
meg a mindenhol,
ott van
szól.
Mindenhol.
Voltatok esetleg a Liszt Múzeumban?
Nem.
Ott van egy olyan íróasztal, ami Lisztnek készült, ez szerintem az első ilyen midi zongorás történet. Íróasztal, azt hiszem, hogy az író része az olyan, mint egy kicsit lekicsinyítve egy ilyen építészmérnöknek az asztala, és ki lehet húzni egy ilyen kis részt, és akkor ott vannak rövid húrok, amik nem tudom, mit szólaltatnak meg, és az íróasztalnál ki tudott próbálni egy-két ötletet, mert aztán leírni, és ezen kívül volt még üvegzongorája is, ami egy ilyen kis picike, úgy nézett ki, mint egy fél asztalfiók, és ilyen üveglapokat ütött meg, ilyen apró bőrkalapácsok. Csak azért volt neki ilyenje, mert hogy érdekelte ez a hangzás. És egyébként Lisztről kell tudni azt, hogy ő rengeteg zongorát kapott. Pontosan ezért, mert én nagyon ilyen kísérletező volt, és nagyon kereste a hangszíneket, meg mindenféle dolgot. Tehát láttam olyan pianinót, így van. Láttam olyan pianinót,
amit... Biztos használná ezeket, ez száz.
Láttam olyan pianinót, amit lábbal kell mozgatni, hogy fújtasson, és akkor alul, amit játszik az ember, az orgona hangszín, fönt meg zongora. Tehát ilyen nagyon durva cuccok.
Elképesztő. Hát akkor jöjjön a utolsó bejátszónk.
Azért csak előjáróban, ha már ennyit papoltam, hogy mi a jazz, meg mi nem, szóval ez a produkció. Ugye ez volt a legutolsó Mipás koncertem, vagy koncertünk. Tehát, hogy ez nem, erről én sem gondolom, hogy ez kimondottan jazz lenne, például ebben a számban egyetlen hangimprovizáció sincs. Tehát ez egyfajta keveréke az elektronikus zenének, a progresszív metalnak és a jazznek. Kicsit a klasszikus zenének is, ebben a számban mondjuk az nem jelenik meg. Tehát, hogy ez igazából egy ilyen kísérlet, nagyon egymástól távol lévő műfajoknak az ötvözésére, és ami a lényeg ebben, hogy ilyen felállásoknál azt szoktuk meg, hogy itt szekvenszer van, meg jönnek HD-ról sávok, mint tudom én, ez full élő, tehát itt egy minden hang, még csak ezért sincs, looper sincs. Tehát ennyit szeretnék.
Köszönjük szépen a felvezetőt, nekem már csak az a dolgom, hogy elmondjam, hogy 2022-es a felvétel, Kaltenekkel, Markó featuring David Maxim, igen, ezt mondom.
Igen, hát ő ebben a számban.
Igen, ez csak a program címe volt. Előadott mű, Secret Shifter, szerző Kaltenekkel Zsolt. Billentyűs hangszereken Zsolt játszik, és a dobok mögött Markó Ádám.
Figyelj, úgyis átdumáljuk az egész.
Persze. Azt akartam kérdezni, hogy ez hogy van, mert ugye hát végül is beledumáltunk, vagy hát én nem, de ti beledumáltunk.
Tényleg beledumáltunk. És mindig el szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ugye belinkeljük ezeket a zenei felvételeket, és akkor ők megtudják szépen előről.
Tehát ők meghallgatják.
Ők meghallgathatják, igen.
Meg én szeretettel ajánlanám a 2023-as felvételénket, a 2014-es.
Mert mindenki tudna olyat
felvételt. Ugyanitt leértékelt fél egész skála kapható.
Igen.
Hát ez most ilyen.
Igen.
Ez most ilyen.
Így jártatok. Jó, hát akkor jöjjön ez a felvétel 2022-ből.
Nyilvánvaló volt az egyetlen dubstep rész, ami az egész programban van, az lesz a jazz műsor.
Állati jó, hát ez jazz.
Nekem ez jazz egyébként.
Akkor jó.
Nagyon jó. Zseniális.
Abszolút. Hát...
Yeah. Nézd meg, örültök meglehetősen, és olyan energia van. De jó.
Hát végülis dubstepet játszom, igen, az vicces egyébként.
Nagyon
de szerintem pont ez is a jazz szabadsága, hogy ezt hogy hívjam már annak, mert nekem ez simán elfér egy jazz koncertben.
És nekem fel sem merült, hogy ez enged, de...
Nem, hát csak ennyi, hogy a hangszín is, meg a ízés, ez egy ilyen...
Nekem nagyon tetszik az a fajta kamarazene, hogy ketten játszatok. Tehát azért ketten vannak.
Igen.
Igen, hát ezt próbáltuk kimaxolni.
Ugye szokták mondani, hogy egy pont, az csak úgy bolyog önmagában, bármit tesz, jó lesz. Két pont, az csak egy távolság. Ugye? És abból milyen szép dolgokat hoztatok most össze.
Igen.
Ugye három pontnál van az, hogy már van valami aránya egy pontok banda között. Ugye? Most nagyon büszke lenne rám a gimnáziumi matek tanárnak.
Én csak ámulata hallgatlak, hogy ezt honnan?
Költészet.
Igen, abszolút.
Én látom, hogy olvassa.
Telefonjáról, igen.
Nem, korán kelt, és ilyen vészesetére van egy...
Hetek óta kész.
Engem hívogat hetek óta, megmondom. Jó lesz. Figyelj, készülnék ilyen kis sztorikkal, hogy mondj már, hogy mégis mire gondolsz.
A legjobb gondolatébresztő, ha az embernek van óvodás és iskoláskorú gyerek.
Van.
Jó, az biztos.
Mert akkor az ember, mint olyan, az túl van bármin,
és
reggel
10 óra előtt. Minden megtudsz a munkaképekről is.
Nekem csak egy 23 éves van, de akkor is túl vagy. Igen, ez így van. Egyébként most viccelünk, de közben pedig az ember pont azért, igen, amit beszéltünk, és hogy néha megkérdezem tőle, hogy most hol tart a világ zeneileg, hogy te mit hallgatsz.
Wow.
Hogy tudja már, hogy mégis nem a mainstreamet hallgatja, de attól még úgy képbe rak bizonyos dolgokat illetően.
Mi otthon az okos tévébe be vagyunk jelentkezve így a megosztón, és megnéztem, hogy mit hallgatnak a gyerekeim otthon. És az első három a következő volt, nekem tetszik, mert ilyen színesek vagyunk. Nem tudom, hova mondjam a végét, de szóval, hogy így nézett ki az utolsó három dolog, amit meghallgattak. Gregory Porter, Bangó Margit, Bartók Béla.
Jó, de ez egy erősen torzított családkép.
Ez csodálatos.
Gyönyörű, csak hát ez nem...
A maga módján mindegyik az, rendben van. Ez egy
torz család.
Igen. Nem. Fantasztikus.
Hogy szerintem ma elhozom őket az iskolából, óvodából, és mehet a Metallica.
Az
ez
is jó.
Ez olyan jó.
De ez tök jó. De
szerintem ez így szép.
Gregory Porter, Bangó Margit és Bartók Béla, óriás.
Nagyon jó. Csodálatos. De az, hogy bármelyiket is a három közül, tehát egy is jó lett
igen.
Ma
igen.
Egy gyerek.
Igen. És itt a vége felé egyszer nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy mik a jövőbeni terveitek. Tessék.
Hát én a Covid Péter. Óta a terveket, ezt már csak ilyen jelképesnek veszem, mert a Covid évében 12 országba utaztunk volna, és aztán, amikor bemondták, hogy elmarad a Bahreini Forma 1-es futam, akkor hívtam a fiúkat, hogy szerintem elmarad a Bahreini koncertük is, az összes többi. Úgyhogy elméletileg nagyon sokat fogunk utazni.
Értem, ezt én is így szoktam.
Elméletileg elmegyünk Kazaksztánba, most már harmadszor, és mellé Kirgizisztánba, milyen, nem is tudom, hogy mi lesz ott, nagyon érdekes. Az elmaradhatatlan erdélyi turnénk lesz. Ha minden igaz, megyünk megint Kínába, meg sokat fogunk Magyarországon játszani, és 2 lemezt fogunk idén fölvenni. Úgy nagyjából ezek a biztosnak tűnő.
A fél időben Brüsszelben élek most már egy ideje, majdnem egy, hát mondjuk egy bő fél éve, úgyhogy ott lesznek, főleg a Mózes Tamarával van egy dolgunk, és főleg ott lesz vele ott, meg azon a környéken lesznek koncertek, meg ott egy ilyen állandó, elkezdtünk egy közös workshopot, ének workshopot csinálni, ami így tök izgalmas, meg nagyon-nagyon mindegy, most nem akarok ebbe a részleteibe belemenni, csak egy teljesen más megközelítés amiatt, hogy én a kütyűimet oda viszem, és akkor az énekesek avval tudnak interakcióba lépni ezekkel a szokatlan hangzásokkal, meg egyebekkel. Nem mindegy, azt csináljuk, aztán most érdekes módon idén a múltbéli projektjeimből vagy egy vagy több dolog lesz, így lesz egy olyan a Déslászóval és a Désanissal régen trióztunk egy-két évig, és most abban lesz a Orgona Fesztiválon Pécsen egy koncert, így hárman.
Szerettem aminek, nagyon azt a lemezet.
Aminek, igen, örülünk, arról is fogunk játszani egy kétat. Aztán lesz a Geri Willis trió, a Borlai Gergő meg én, abból is volt még 10 éve Veszprém-Veszten játszani. Mindegy, szóval most velük lesz egy 3 koncert a...
Gergő is volt a műsor vendége.
Kanári-szigeteken, igen. Szóval most az így tök jól hangzik, mert a Gergővel is vannak tervek egy következő trió, amikor az Ádámmal most veszünk föl egy új anyagot, ami már kíméletlenül ott inkább csak prog metal és ambient keverék, tehát az egy picit más, mint ami itt volt. Kicsit az elektronikus zenét azt kivettem belőle. Úgyhogy most így hirtelen ezek vannak.
Ez se kevés.
Nekem mondod, igen.
Mi most nagyon várjuk, hogy megjelenjen a Vibraton Quartet első lemeze, ez a Phono Recordsnál fog megjelenni. A címe Bartók in Blue. Ezen kívül hamarosan elindul majd egy ilyen nemzetközi bookingolása a Trio Alakodájnak. Erről még úgy nagyon sok mindent nem mondhatok el. Azt már elmondhattam, azt hiszem, hogy a Fonónál jelenünk meg. Ezen kívül tanítok, nagyon sok zenét írok.
Most gyerekek játszanak már hangszerem?
A kisfiam már elkezdett zongorázni, tanulni, ő 7 éves.
Az is egy projekt neked, gondolom.
Igen. Igen, de hozzáteszem, hogy otthon én vagyok a legkevésbé tudó zongorázó ember. Én ezt hagyom a gyerekekre.
Értem.
Úgyhogy ők ezt nagyon szépen csinálják, de hát a feleségem, ő klasszikus fuvalaművész, úgyhogy azért ő a távolból ezt rendesen menedzselli. Hát igen, ilyen egy zenés család. Nem vagyunk halkak.
Hát ez rendben is van. Hát nagyon szép.
Igen? Szóval, nagyon sok terve. Még éppen írok a Mohai Bálintnak és a Klenyán Csabának egy koncertót. Készül egy big band anyag, és a Trio Alakodájnak
írtam egy újabb anyagot, amit bemutatok. Nagyon sok mindent csinálok, de ebből most nem készültem fel, hogy ilyen szépen elmondjam.
Így is hosszú volt, hogy nem készültél fel. Képzeld, de ha felkészültél volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és megtiszteltetek bennünket a jelenlétetekkel és a jó sok sztorikkal. Még tudnánk folytatni, de ez volt ma a Bibap, és legközelebb is jelentkezünk, maradjanak velünk, és hallgassanak mindig bennünket. Nára Jerika voltam.